Tovább keressük a diagnózist a gazdasági depresszióra, a tőzsde hirtelen hangulatváltozásaira, és rajta tartjuk ujjunkat a piac pulzusán. Folytatódik a Millás reggeli, a gazdasági Muppet Show.
Ezt most vegye be és nyugodjon meg!
A Millás reggeli főtámogatója a BYD Schiller. A BYD Schiller a Schiller Autó család tagja. Autók szeretettel.
A Millás reggeli főtámogatója az idén 100 éves Magyar Nemzeti Bank.
Köszöntünk minden kedves hallgatót, ez a Millás reggeli, itt a Rádió Café 98.0-án. Május 5-e, kedd reggel van. Azt mondja, hogy 9 óra 8 perc. Itt vagyunk Antor Endrével.
És Gede Balázssal, és a kedves hallgatókkal, mert hogy Messengeren is lehet nekünk írni, ahogy tette ezt Ági. Jó reggelt, kutyatéma, szombatonként például a Fonyódi piacon kutyakölykök vásárolhatók, ami szerintem borzasztó, hogy lehetne ezt meggátolni. Nem csak ott, több ilyen piac van, valószínűleg érdemes felvenni a kapcsolatot olyan állatvédőkkel, akik ezzel foglalkoznak. Van-e erre valamiféle engedélye? Működhet-e egyáltalán ilyen formátumban? Általában nem a piacon van, hanem a piacon kívül, és akkor az nem tartozik a piaci szabályozás alá, tehát ők nem ellenőrizhetik. Lehet, hogy ha az ember közterület felügyelőt kihív, akkor az már elég, de ha nem, akkor például érdemes keresni azokat az állatvédő szervezeteket, akik tudnak ebben segíteni.
Írja Zsófi, hogy sziasztok, egy hétig önkénteskedtem a szilveszteri állatmentőknél év elején, hamar lemondtam a következtetés, miszerint Ricsi olyan, mint a Bazi Nagygörög Laxban a Windex. Ha valamire nem volt sehogy sem megoldás, Ricsit hívtuk, és mindig elrendezte az ügyet.
Az nagyon érdekes. Igen, arc. Köszönjük szépen, igen, a hozzászólást. Úgyhogy igen, tehát állatvédős téma volt, Ricsi pedig nem más, mint a szurkolók az állatokért. Egyesület volt? Alapítvány, bocsánat. Szurkolók az állatokért alapítvány vezetője, Kapin Richard, tehát az ő neve, Szurkolók az állatokért. Ők tényleg ilyen Windexes módon működnek. Érdemes ebben az ügyben, ahogy a Messengeren volt, először állatvédő szervezetet hívni és érdeklődni, vagy akár a piacvezetőit is meg lehet kérdezni, szerintem. Mondom, hogyha nincsen engedély, akkor az biztos, hogy problémás.
A történelem ismétli önmagát, mi pedig a történelmet. Érdekességek, évfordulók, események. Azt hiszed, külön vagy, mint dédapáid? Majd kiderül. Mesél a múlt, a Millás reggeli történelmi rovata.
Nagyon izgalmas figuráról lesz szó, Hajnik Pál Károly Félixről, akit a szabadságharc rendőrének is hívtak, 160 éve hunyt el április 28-án, tehát 1864-ben, és ez az apropó az, ami miatt beszélünk vele. Belügyi tanácsos, rendőri osztály főnöke, rendőr, országos rendőrfőnök, egyébként ügyvéd végzettségű, de mindezt sokkal jobban el tudja nálunk mondani Katona Csaba történész, aki itt van a vonalban. Szevasz Csaba, jó reggelt! Szervusz!
Szervusztok, jó reggelt kívánok! És hát valóban egy elég izgalmas figuráról fogunk beszélni, akinek az élete azért szerencsére nem merül ki a rendőrség szolgálatában, nem mint azt lebecsülném, csak mondom, hogy akadt itt más dolog is. Kezdjük mindjárt ott, hogy milyen családban látta meg a napvilágot. Ugye Vácott született, nevezetesen 1808. január 18-án, és elég jó háttere volt neki, városi főjegyző volt konkrétan az édesapja. Édesanyja pedig egyébként úgy hiszek, hogy Platner, vagy más néven Platner Anna, egy magyar nemesi családból származott ez a úriember. És ez az érdekességeként, hogy a szülőháza, az úgynevezett Hajnik ház, az egyebek mellett nem másnak a gyerekkorához járult hozzá, hogy ott gyerekeskedett, mint Lotz Károly testű művész, tehát ez egy érdekes találkozási pont itt. Lotzról talán még annyit mondanék, hogy hát ez mindenki színmagyar festőművészként tartja számon, hát ehhez képest ő bátorban látta meg a napvilágot, az édesapját úgy hívták, hogy Wilhelm Christian Lotz, és gyakorlatilag az történt, hogy az édesapja azért keveredett Hessen tartományból Magyarországra, mert szerelmes lett egy Budán lakó Göfle Antónia nevű hölgybe, és hát az egésznek az lett a végé, budai patikus lányát elvívő, és Vácon kötöttek ki, de természetesen menjünk vissza Hajnikhoz. Hajnik egy viszonylag, mondjuk úgy, hogy klasszikusnak nevezhető pályát futott be, legalábbis a pályafutása elején. olyan értelemben, hogy jogot végzett. És hát azt tudjuk, hogy a 19. századnak az első fele, az a rész, amit reformkornak nevezünk 1825-től 1848-ig egy ilyen nagyon izgalmas átmeneti időszak, még papíron érvényben vannak maximálisan a rendi társadalom normái és jogi keretei, de már kibontakozóban van a majd 1867-ből létrejövő polgári társadalom. Ez a honoráció értelmiségi réteg, ez egy ilyen meghatározó társadalmi rétege Magyarország fejlődésének, és hát ő is ügyvédként kezdi meg a működését, de 40 éves már, amikor közben jön egy olyan dolog, amit úgy hívunk, hogy márciusi forradalom 1848-ban. És itt pedig ő abszolút aktívan kiveszi a részét a forradalom vívmányainak a kezeléséből. Hát rögtön március 15-én tagja lesz a Közcsendi Bizottmánynak. Ez a Közcsendi Bizottmány, ez egy érdekes képződmény volt, hogy más néven közbátorsági választmány, ugye ki lehet találni a nevéből, dacára a réges hangzásnak, hogy ennek ugye nem más volt a feladata, mint hogy kordában tartsa a forradalmi időkben az esetleges indulatokat, és biztosítsa a törvényes kereteket. Ugye azt lehet tudni, hogy a forradalom az egy dicsőséges dolog, de ilyenkor mindig vannak olyan társadalmi rétegek, amelyek az orvosba halásznak, ilyenkor elszabadulnak az indulatok, sor került antiszemitavargásokra is. A Közcsendi Bizottság azért jött létre, hogy ezeket valahogy kézben tudják tartani, arról nem beszél, hogy nemzetőröket is egyebek mellett ők toboroztak, úgyhogy ennek a keretei között kezdte meg a munkáját, de ezt a kiváló és határozott embert aztán viszonylag hamar a belügyminisztérium szolgálatába állították. Ugye részről a Batthyány kormány 1848 áprilisában, és először Pestváros rendőrségének lesz a parancsnoka, közben megválasztják országgyűlési képviselőnek, Vácváros országgyűlési képviselője, ez ki is tart ebben a pozíciójában mindvégig, de egy idő után előrelép a ranglétrán. Az országos rendőrséget is egy olyan ember tartja a kezében, akit úgy hívnak, hogy Perczel Mór. Ugye Perczel Mór szerintem nem országos rendőri vezetőként szoktuk emlegetni.
Igen.
Tábornokként, katonaként, egy Tolnavármegy egyik legnevesebb családjának a tagja. Perczel az a típusú figura volt, aki páros lábbal száll bele mindenbe és mindenkibe. Tehát nem volt egy konfliktus kerülő személyiség, és nagyon hamar kiderült, hogy egy ilyen érzékeny pozícióban, mint a rendőrségnek a vezetése, egy picit kevésbé szangvinikus és kevésbé konfliktus kereső figurára volna szükség. Jó 3 hónap után lemondott Perczel, és az eddigi de facto helyettesét Hajnikot nevezték ki a helyére, aki aztán a feladatát meglehetős higgadsággal és okosan látta el. Konkrétan szeptember 6-ától az országos rendőrségi osztály igazgatója lesz ez a hivatalos pozíciója. Ez egy más kérdés, hogy aztán nem sokkal később már Madarász László 48-49 egyik igen érdekes személyisége, egyébként kiemelkedő politikusa, hogy az Országos Honvédelmi Bizottmány rendőri és postaügyekért felelős tagjának a felügyelete alá helyezik. De ebben az időben, amikor az Országos Honvédelmi Bizottmány irányítja az országot, ugye nincs klasszikus kormányunk, ugye a Batthyány kormány lemond, a Szemere Bertalan a belügyminiszter, majd ő lesz Magyarország második miniszterelnöke, egyben ismét ő veszíti a belügyi tárcát, de itt az OHB, ami nem osztott ki konkrétan miniszteri tárcákat, hát itt Madarász Lászlóra bízták ezeket a feladatokat. És aztán az más kérdés, amikor majd létrejön a Szemere kormány, akkor Hajnikot ismét tanácsossá nevezik ki, és ismét az önálló vált rendőrségi osztálynak a vezetője lesz a világosi fegyverletételig, tehát igazából igyekszik úgy ezeket a dolgokat csinálni, hogy OHB ide, Szemere kormány oda, a Batthyány kormány oda, gyakorlatilag ő az, aki folyamatosan igyekszik ezeket a dolgokat kézben tartani, és nagyon lelkiismeretes és pontos emberről beszélünk, Szemere azzal bízza meg őt, a francia mintára centralizálja a rendőrséget, hát ő ennek neki is kezd, de az a helyzet, ugye, hogy a forradalom és a szabadság azt annyira rövid ideig tart, hogy igazából nincs módja kifejteni ezen tevékenységét. Rendíthetetlenül követi a mindenkori kormányt, követi Szegedre, követi Aradra, tehát igazából az utolsó pillanatig a forradalom mellett tett hitet mind elméletben, mind gyakorlatban, sőt még lapszerkesztőként is működött a forradalom végét követően. Viszont az igazán érdekes, legalábbis számomra, mert hogy igazából nem tudta kibontakoztatni ezt a fajta tevékenységét a forradalom és szabadságharc ideje alatt, hogy az egy nagyon érdekes kérdés, hogy jó, milyen rendőrséget hozott volna össze, akkor, ha a forradalom győz, de hát nem ez történt. Menekülnie kell, tehát ő is abba azok közé, az emberek közé tartozik, akinek forró lesz a lába alatt a talaj 49 őszétől. Közben pedig már nős férfi, tehát feleségül vette egy Regenhardt Henriette, vagy Henriette Regenhardt nevű hölgyet. Ha valakit érdekel, hogy ez a hölgy hogy nézett ki fizikailag, akkor keressen rá nyugodtan a Google-ben, mert már a Sztóni Jakab megfestette 1840-ben az ő portréját, és egy vonzó ifjú hölgyet fogunk látni. Tehát igazából azt lehetett volna mondani, hogy Hajniknak révbe ért az élete, nem ért révbe az élete, hanem Törökországba menekül, Kossuth társaságát keresi, ugye kitart Kossuth mellett, megérkezik ugye Vidinbe, ahogy akkor mondták Bodonyba, hát ez ma Bulgária, de akkor ugye Oszmán Birodalomnak a része. Ide érkezik aztán a későbbiekben Szemere Bertalan is, és aztán szépen Konstantinápolyon, tehát Isztambulon át megy tovább Franciaországba, Görögországba, Angliába, sőt Kossuthot követi az Egyesült Államokba is, és ott beutazzák együtt az összes létező helyet, ahol ugye Kossuth beszédet tart. Itthon meg halálra ítélik, tehát elképesen holokausztják. De hát nyilván nem az Egyesült Államokban maradt, hanem egy idő után fogja magát, és Párizsban próbálja biztosítani a megélhetését. Ugye Párizs, Hamburg és London mellett az egyik legfontosabb emigrációs központ ebben az időben, és itt igazából egy teljes váltás következik be az életébe, fölfigyel arra, hogy Bordó vidékén egész jó borokat készítenek.
Na tessék!
És innentek ezzel borkereskedőként működik, kérem szépen. Sámpány és Bordó vidékéről különféle termékeket és borokat szállít ide-oda, és ebből tisztességgel tudja biztosítani a megélhetését, amikor bárki
de hogy ő borkereskedőként működik, mint, tehát Magyarországra szállít bort?
Nem. Nem, nem, Magyarországról nem szállít semmit.
Ja, aha, azért meglepődtem volna.
Mert ugye a halálra ítéltekkel viszonylag ritkán szoktak keresni, tovább dolgozott
érnek. Elég rossz szerződéseket tudnak kötni, igen.
Utána szoktak, de az általában az illegális kereskedelem is nem feltétlenül a bor kapcsán bontakozik ki, és azért egy országos rendőrkapitánytól azért mégsem várjuk azt, hogy illegális kereskedelemben vegyen részt. De hát azért ne felejtsük el, hogy az enyhülésnek is megvannak a szakaszai Magyarországon, azért 1558-tól már hazatérhet. És itt megint egy érdekes fordulat az életében. Ugye ne felejtsük el, egy jogászról beszélünk, hogy ő lesz a Trieste Általános Biztosító Társaság egyik igazgatója. És itt egy picit nyugodtan álljunk meg, hogy hát mi is ez a Trieste Általános Biztosító Társaság pontosan. De 1831-ben alapították Triestbe, és mondom az alapításkori nevét, Assicurazioni Generali Austro Italici.
Igen, ez ami ott van a főépület a főtéren.
Úgy van, ez a Generali.
A gyönyörű szép épület, tehát nagyon sok, és Hajnik Pálnak esetleg van ott valami plakettje, mert azt nem vettem észre, mert elég sokat mászkáltam ott.
Trieste tudomásom szerint nincs is, de hát ő nem is Triestbe fejtette ki a működését, mert ugye a Trieste nyitás után egy évvel 1832-ben a Generali megnyitja a fiók vállalatát Pesten. Ugye nem lehet, hogy Trieste megjött létre, a hatalmas kikötőben óriási igény van természetesen arra, hogy valamilyen módon lehessen biztosításokat kötni. Tehát ő igazából Pesten kezd el dolgozni. Itt említeném meg apró érdekességként, megint csak egy icipici kitekintéssel, hogy hát konkrétan a biztosítótársaságnak a igazgató választmányába egy idő után bekerül egy Jókai Mór nevű ember, aki azért nem gazdasági szakember, de rájönnek arra, hogy hát a igazgató tanácsban ül annyi szakember, hogy azok úgyis kioltják egymás munkáját, idehoznak egy bölcsészt, aki kevesebb pénzért is boldog, hogy ott lehet, viszont írni fog a Generáliról, és Jókai azonnal levette, hogy mi az ő feladata, miért szerződtették, és hogy kicsit eltekintve Hajniktól hadd idézzen, hogy Jókai miket csempészett be például 1888-ban a Lélekidomár című munkájába, idézem. A Trieste Generali Biztosítóintézet kerestette fel hivatalosan önt azzal a megszólítással, hogy vegye fel az intézet pénztárára a felesége halálával esedékes 200 000 forintot, a halál napjától számított 4%-os kamatokkal. Ez eddig egy irodalom idézetnek
tűnik? Nem, de nagyon jó. Kérem szépen, ez de egy korabeli PR stunt, amit most láttunk.
Lándori azt felelte vissza a Generalinak, hogy neki nincs birtokában semmiféle biztosítási police, erre a Generali megint azzal replikázott, hogy akár van az úrnak police, akár nincs a kezében a biztosítási kötvény a társaságban, be van jegyezve, a pénzt fizetik. A biztosított összeg öngyilkosság esetében is kifizettetik, ha az életbiztosítás a haláleset előtt 3 évvel köttetett, és az illető 3 éven keresztül fizette a biztosítási díjat. Hát szóval Jókai Móra burkolt reklámot, nem annyira burkoltam, művelte valahogy annyiban, de ezt csak azért említeném meg, mert ebből is látszik, hogy talpra esett bölcsészek akkor is voltak, főleg, ha Jókai Mórnak hívták az illetőt, mert hát elég jól megszolgálta azt a pénzt, amit adtak neki. Na hát itt dolgozott ugye a Generálinál, és közben meg ugye újra összehívják a országgyűlést, haladunk lassan, de biztosan a monarchia felé. 1861-ben az országgyűlés nem éri el a célját, augusztus 27-én eredménytelenül fölbomlik, majd 65-ben hívják újra össze, és azután lesz siker, olyan értelemből létre az osztrák-magyar monarchia, de 61-ben ismét megválasztják Várthországgyűlési képviselőinek Hajnyokot, ugye volt már az a forradalom és szabadságharc idején. Közben pedig egyebek mellett a Nemzeti Kasinónak az egyik igazgatója lesz, és arról nem beszélve, hogy fogja magát és a Generáltól átigazol az Anker biztosító társasághoz. Az Anker biztosító társaság az, amiről az Anker köz a nevét kapta, mert aha, itt volt a palota.
Aha.
Tehát, ez a kicsit az a minden-minden összefügg.
Igen.
Hát ezt nagyon jó, hogy elmesélted, most itt teljesen így a témától függetlenül, mert ezen rengeteget gondolkodtam, hogy ez honnan van.
Hát én is, ott laktam, és akkor még nem volt internet, amikor gyerek voltam, úgyhogy nehéz volt felderíteni, mert nagyon szép az az épület ott az Anker közben, de hát ez óriási. Hát,
ugye tényleg így nem van, hogy az Anker az nem egy személy, az nem egy család, hanem az élet és járadék biztosító volt, és ugye az a lényeg, hogy 1910-ben épült föl itt a palotája, ugye hát akkor már a Hajnik nincs köztünk, de ugye Altár Ignác tervezte egyébként magát ezt az épületet, és az volt egyébként a terve az Anker közt, aztán Milánóban láttátok ott a belvárosban azokat a gyönyörű csarnokot, hogy ez így belefedve.
Aha.
És hogy úgy lehet mondani, hogy
igen, a Viktor Emánuel udvar, vagy nem is tudom, igen.
És megint csak egy távoli képzettársítás, de ott lakott Hofi Géza, nyilván nem politikusokkal egy időben.
Így van.
De attól még Hofi ott lakott. Hát ha már megemlítettük az Anker köz egykori híres lakóit. Mert hát élete végéig itt dolgozott, és hát sajnos viszonylag korán halt meg, 56 éves volt, 1864. április 28-án, hogy itt a halál évfordulóján emlékezünk meg róla, és a Kerepesi temetőben nyugszik, hát ez a fiú mögött is Hírkertbe. De azért azt említsük meg, hogy a fia, Hajnik Béla, aki íróként is tevékenykedett, további tartja tevékenységét, olyan értelemben is, hogy jogot tanult, és olyan értelemben is, hogy az Anker életbiztosító társaság főfelügyelője volt. És hát utcát neveztek el róla Vácon, és azt se felejtsük, hogy van olyan is, hogy Hajnik Pál díj, amit a honvédelmi miniszter adományoz, abban az esetben, hogyha valaki a katonai biztonsági hivatalnál kiemelkedő tevékenységet nyújt. Úgyhogy Hajnik szerintem egy nagyon érdekes figura, olyan értelem, hogy rendőrként nem tudta kiteljesíteni a tudását, a pályafutását, viszont megint csak azzal a típusú 19. századi polgárral találkozunk, dacára a nemesi származásának nevezem őt így, aki a saját tudása, vállalkozó kedve révén építette föl magát, igazi szelfmédben volt, és úgy tudott reflektálni a világ változásaira, hogy nem valamiféle buskomorságba esett, amikor valami akadályozta az egyik vagy a másik tervének a kivitelezését, hanem mindig képes volt új utakra lépni, lásd borkereskedelem, lásd biztosító társaság, és hát emellett mindig kitartott a politikai meggyőződése mellett is, ami a 19. században sem volt mindenkiről elmondható, 21 évben meg kifejezetten ritka.
Nagyon érdekes volt, Csaba. Szerintem jó az a sorozat, amikor olyan emberekről beszélgettünk, akik nem annyira ismertek, és lényegében gyakorlatilag nekem 100%-ban újdonság volt.
Nekem is. A nevesem lett egyáltalán.
Az egészben.
Minden új volt, igen.
Hát, ha megnézitek a Hajnik családot, akkor az fog kiderülni, hogy meglehetősen sok tagja jutott be kisebb-nagyobb karriert, úgyhogy maradjuk annyiban, hogy valóban érdemes volt rátekinteni.
Szuper, nagyon szépen köszönjük.
Köszi szépen, szép napot.
Jövő héten ilyenkor találkozunk. Szevasz, hello.
Katona Csaba történésszel beszélgettünk. A 160 évvel ezelőtt elhunyt Hajnik Pál Károly Félixről, a szabadságharc rendőréről, aki amellett ugye sok minden mással is foglalkozott.
Mesél a múlt. Történelmi érdekességek, sorsok, életutak a Millás reggeliben.
Próbáltam megkeresni a feleségéről ezt a portrét, de nem találtam meg, úgyhogy majd meg fogom keresni, aztán kirakjuk a Facebook oldalunkra.
Közben,
majd elkérem.
Törzshallgató barátunk írja, John Buono, Galleria Vittorio Emanuele II, vagy Due. Vagy Secondo, Due. Vagy nem is tudom. Igen, a ma esti viszontlátásig, hoppá,
aha,
köszi!
Bizony.
Akkor ezek
ma
szerint
este, akkor elmondjuk még egyszer az ötödik? Igen, Vintek 5.0 a megszokott helyen. Érdemes a Rádiókafé 98.hu oldalon megnézni. Az eseményre lehet regisztrálni, el lehet jönni. Rendkívül sok érdekes téma. Alapvetően az internetes, illetve digitális biztonságról fogunk beszélgetni nagyon sok aspektusból. A különböző romantikus csalásoktól, az autóhekkeléseken át, egészen addig, hogy a Facebook profilunkat hogyan lehet ellopni, és mit lehet ellene tenni. Nagyon sok szakértő lesz velünk ma este is, úgyhogy egy jó érdekes élő millás reggelit lehet végignézni. Van egy biringatároló? Van. Én úgy láttam, úgyhogy köszönjük szépen ezt a kérdést.
Ha más nem szerzünk egy-egy, gyere.
Le leszem, meg letolhatod szerintem a garázsba, és ott lelakatolhatod. Biztos, hogy van bringatároló. Úgyhogy gyere nyugodtan. Na.
Furcsa dolgot ide egy hallgató. Érdekes országban élünk, pedofil emberek járnak, kelnek köztünk, az senkit sem zavar, de valaki bánt egy állatot, akkor Párizs Amandjó elmegy hozzá, ők igazságot tenni, és szánalom. Hát ez egy picit, hogy mondjam, tele van csúsztatással, meg furcsasággal ez a...
Mi az, hogy senkit nem zavar, barátom? Hát nem voltál ott
a tüntetésen? Nem akarom azt mondani, hogy hülyeséget írt, de azért erősen úgy hangzik, tehát elnézést, és ez nem vagy-vagy, mind a kettőre kell megoldást találni, úgyhogy mindegy, ez csak ilyen...
Istenem,
mellék.
Teljesen fölösleges. A Blues Pills nevű zenekarnak most jelent meg új lemeze, már nagyon vártam. Azt hittem, hogy nem fognak egy ideig se koncertezni, se lemez nem lesz, mert állapotosra az ének nő. Lehet, hogy már meg is született a baba egyébként. A lemezborító minden esetre még pocakkal van, és koncertek vannak kitűzve egy csomó, és ilyen koncert lesz majd október 11-én pénteken a Lafayette-ben Londonban, úgyhogy érdemes figyelni a Blues Pills-t, mert visszahoznak egy olyan kort és egy olyan hangzást, ami olyan, mint hogyha Janis Joplin összeállt volna a Led Zeppelinnel, és úgy tolnák a világban.
Tőzsdei és pénzügyi hírek első kézből a Rádió Cafén, az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője.
Itt van velünk a vonalban Deák Dávid üzletkötő. Szevasz, jó reggelt, érdeklődnénk, hogy mi történik a budapesti értéktőzsdén.
Nem tudjuk. Nem halljuk.
De,
nem.
Dávid, itt vagy?
Nem, lehet, hogy nem hall minket, mert azt halljuk, hogy lapoz.
Nem. Na, akkor majd visszahívom mindjárt, addig légy szíves, te nézd meg, ahogy mi történik a budapesti értéktőzsdén.
Hát, jó, mindjárt megnézem. Én most
ne nyökögjél, hanem mondd el a hallgatóknak, jó, hogy mi a helyzet.
Én most a bitcoint néztem, nem a budapesti értéktőzsdét, az éppen 0,5% pluszban van. Elnézést, kedves hallgatók, most erről tudok beszámolni, hogy 60.115 dollár egy bitcoin az egyik tőzsdén, mert most azt se látom, hogy melyiken. A budapesti értéktőzsdére pedig mindjárt rátérünk. Én addig megpróbálok valami adatot nyerni, hogyha ez a kívánság, mert hogy nincs szakink, de ugye szerintem a szaki előbb jön, mint hogy beinduljon az én online alkalmazásom, úgyhogy most már kibekkeljük és megvárjuk Deák Dávid üzletkötőt, aki szerintem...
Aki itt van a vonalban, szervusz Dávid!
Sziasztok, jó reggelt, üdvözlöm a hallgatókat!
Na, megoldottuk. Mi a helyzet a bétem?
Hát olyan nagy izgalom egyébként nincsen a budapesti értéktőzsdén.
Na, ezért volt ez az egész rohangás.
Hajkurászunk téged a föld alól is, hogy előkerítsünk, hogy azt mond, hogy egy nagy...
Szedd össze magad, Dávid, légy szíves, valami izgalommal szolgáljál már.
Megmondom itt a befektetőknek, hogy egy kicsit nagyobb izgalmat szeretnénk a hazai tőzsdén, mert ez amúgy így nem állapot. Így egyébként a nemzetközi piacokon egész szép emelkedés van. Amúgy a bét is emelkedik, de elég alacsony forgalommal, alacsony mozgásokat látunk. 1,1%-os pluszban egyébként a hazai index 68.650 ponton áll. A vezető részvényeink közül nagyon mozgást egyedül a Richter részvénye tud mutatni. 7,1%-os pluszban 9.410 forinton nyit a hazai gyógyszergyártó. A többi blue chipünk egyébként vegyes mozgást mutat, az OTP tud még egy kis emelkedést mutatni, 18.465 forinton kereskedik, ez 1,1%-os plusznak felel meg, és azért azt látjuk, hogy ugye mozgás itt nagyon az OTP részvényében nincsen, viszont a közel 1 milliárd forintos piaci forgalomból 790 milliót az OTP részvénye tett ki. A MOL és a Magyar Telekom részvénye is egyaránt 2,1%-os mínuszban 3016 és 925 forinton áll, hogy gyakorlatilag ennyi az érdekesség. Amit így a második vonalas kisebb részvényekben láthatunk, egyedül nagyobb mozgást a NAP NRT részvénye mutatja, mai kereskedésben közel 4%-ot emelkedik, bár meglehetősen alacsony, 1,5 millió forintos forgalommal.
Forint piacon van-e valami izgalom?
A forint piacon sokkal több izgalmat látunk, főleg azért, mert most már napok óta tartó forint erősödés ma sem csendesül. Egy euróért jelen pillanatban 388 forint 30 fillért, egy dollárért pedig 360 forint 75 fillért kell fizetni a bankközi devizapiacon.
Oké, hát akkor ez van. Ugye Európáról is azt mondtad, hogy ilyen csendes a kereskedés?
Európában alapvetően egy kicsit azért nagyobb mozgásokat látunk.
Igen.
Igen, egy picit élénkebb a német DAX és a párizsi Kakaron Index 0,5%-os pluszban, a londoni FTSE közel 1%-os pluszban, Londonban egész nagy forgalomot is látok így a reggeli kereskedésben, és 1%-ot majdnem elérő pluszban a spanyol és az olasz tőzsde is, az olasz tőzsdén szintén egész nagy forgalmat látok. Ami érdekes talán, hogy az amerikai határidős indexek abszolút nullát mutatnak, sőt a Nasdaq most 1,1%-os mínuszt indukál, de Európában abszolút jó hangulat.
Jó, oké, köszönjük szépen a beszámolódat, jó munkát, jó kereskedést.
Szép napot, sziasztok!
Deák Dávid üzletkötővel nyitottuk meg a börzét.
Tőzsdei és pénzügyi híreket hallottatok a Rádió Cafén az Equilor befektetési ZRT-től. Equilor, 1990 óta a befektetések szakértője. A kultúra, befektetés önmagunkba. A hozam, előrevívő gondolatok. Könyv, film, színház, kiállítás, műtárgy, zene. Ha a bankszámlád mellett a lelked és szürke állományod is építeni szeretnéd, Kultmogul, a millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovata következik.
Hát figyelj, mert te is a Kultmogulba tartozol, azt írják, hogy DJ Kántor Edeba, leég a sazamom, annyi jó zenét hozol mindig.
Hát örülök neki, nagyon örülök
tényleg.
Rommá
fényeznek a hallgatók
a
zenét.
Hála Istennek, végre, végre valaki felismerte. Van egy dalszerző expo, és az idén 7. alkalommal szervezi meg.
Állítsák én megyek, az expo.
Megyek a dalszerző expóra, és az Artisius szervezi a Dex Songwriting Expo-t, a rendezvényt, még 2018-ban indította el a szerző egyesület azzal a céllal, hogy hiánypótló kezdemény támogassa az információ megosztás és kapcsolatépítést a közösségben. De mindez sokkal jobban el tudja mondani dr. Tóth Péter Benjamin, az Artisius üzleti transformációs igazgatója, maga a dalszerző expo alapítója, aki itt van a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt!
Na, mi ez a dalszerző expo, és milyen tapasztalatok vannak? Most már 7. alkalommal lesz.
Igen, ez egy mindenképpen egy dalszerzői mesterkurzus, illetve egy szűkkörű mentoring alkalom. Sok mindennel próbálkoztunk, nagyobb konferencia jellegű megközelítéssel is, de egyértelműen az lett a visszajelzés, hogy a dalszerzők úgy szeretnek információhoz jutni, kapcsolatot építeni, hogy ilyen egészen szűkkörű mesterkurzusokon, illetve a még szűkebb körű mentoring alkalmakon van lehetőségük arra, hogy tanuljanak. Május-júniusban lesz 4 alkalmunk, és mindig ilyenkor 4 nagyon különböző téma a dalszerzésen belül. Zeneszerzés, szövegírás, hangszerelés és valamilyen zeneipari tudás, amit próbálunk ilyenkor átadni, és így lesz most 4 alkalmunk, 4 vendéggel. Madarász Gábor Madi lesz az egyik, aki például Ruzsa Magdinak nagyon sok dalt írt, de dolgozott Dés Lászlóval, Presser Gáborral is, ő egy igazán nagyon sok oldalú, sokszínű dalszerző. Kemény Zsófi lesz a dalszövegírónk, aki egy fiatal költő, író, slammer. Ő a kommersz dalszövegekről fog beszélni, és arról, hogy a kommersz dalszövegek mitől lehetnek mégis jók. Aztán a Carson Koma billentyűse, Kumbálint lesz velünk, aki a zenekari hangszerelésről fog beszélni, tehát egy kicsit arról beszél majd, hogy létezik-e zenekari demokrácia, és hogyan lehet közösen dalokat írni, illetve azokat hangszerelni. És végül is a 4. alkalom az pedig egy, mindig törekszünk rá, hogy legyen egy külföldi előadónk. Itt egy olyan svéd zeneszerzőt tudtunk meghívni Glenn Gabriel személyében, aki nagyon sok nagyjátékfilmhez, tévésorozatokhoz és nagyon sok reklámhoz készített zenét. Ő a zenekari hangszerelés és az elektronikus elemeknek az összekombinálásáról fog tartani majd egy workshopot.
Ez nagyon jó. Ezeket kik nézhetik meg? Kik vehetnek részt?
Dalszerzőket várunk, akik ilyenkor be tudnak küldeni egy-egy olyan dalt, amit ők maguk készítettek, és ezekből a beküldött dalokból maga az előadó kiválogat 3-4-5-öt, akikkel külön is szeretne ezeken a még szűkebb körű mentoring alkalmakon foglalkozni. Ilyenkor ott egészen közvetlenül, közösen tudnak akár dolgozni ezeken a zenéken, közvetlenül tudnak visszajelzést kapni a zenéikre. Úgyhogy elsősorban azokat várjuk, akik már valahol tartanak a dalszerzésben, de egyébként nincs akadálya annak se, hogy általános érdeklődők is.
Akkor vagy lecsúsztam róla, vagy kénytelen leszek szólni a Kababik Józsinak, hogy az egyik szerzeményét írja már oda át, hogy Kababik per Kántor, és akkor én is mehetek.
Mindenki dalszerző, úgyhogy természetesen.
Nagyon jó.
Is.
Nagyon jó. Ezeket élőben lehet, vagy online lehet követni? Hogy néz ki ez?
Élőben tartjuk, itt is egyértelműen ez lett a számunkra a megoldás, hogy nagyon nagy szükség van arra, hogy legyen egyfajta személyessége ezeknek, jelenléti személyessége, tehát nem az online, úgyhogy mi ezeket most egyértelműen élőben tartjuk, aztán készítünk belőle mindig utólag valami kis kivonatot, de pont azt a jelenlétet akarjuk itt most megteremteni, amit egyébként a Covid-ban annyira elveszítettünk, és úgy látjuk, hogy van is rá igény a dalszerzők oldaláról, hogy itt legyenek és tanuljanak egymástól.
Szuper, közben nézem, hogy volt azért más hír is az Artisius házatáján, mert hogy tegnap láttam a közleményt, hogy kik lettek az Artisius díjazottak, egész sok érdekesség van benne.
Így van, így van, hát az Artisius díjakat adtunk át tegnap, ez nálunk mindig azt jelenti, hogy egyrészt irodalmi, másrészt zenei díjakat adunk, mindig ugye a szerzőket tesszük középpontba, és nem az előadókat. Az irodalmi díjazottakat már egy héttel ezelőtt bejelentettük, a zenei díjazottakat most jelentettük be, és valóban például Betonhofi, Cseri Hanna, Pogány Induló és Azaria is kaptak tegnap Artisius díjakat. A életműdíjas az pedig Tabár István lett, aki nagyon-nagyon sok előadónak dolgozott dalszerzőként, szövegíróként.
Igen, hát ezeket nyilván az oldalatokon el lehet érni, ezeket az információkat, de szerintem erről sokan beszámoltak, hogy kikapták. Ha valakit a Dalszerző Expo érdekel, akkor hogy lehet regisztrálni, vagy mit kell tenni?
Hát mindenkit várunk egyrészt a közösségi felületeinken, másrészt a dalszerző.hu, ugye az, ami olyan blogunk, ahol minden ilyen információ összegyűlik. Ott lehet a Dalszerző Expóra is jegyet venni, nagyon törekszünk rá, hogy alacsony árú jegyeket adunk, de azért mindig van valamiféle jegy, ez nagyon jól működött abból a szempontból, hogy itt tényleg olyan közönségünk van, aki abszolút egyértelműen érdeklődik, és nagyon aktívan vesz részt mindig ezeken a workshopokon. A dalszerző.hu-ra irányítok nagy szeretettel mindenkit, ott mindenféle dalszerzéssel kapcsolatos, zeneiparral kapcsolatos információt is lehet olvasni, és persze a díjátadóról meg a Dalszerző Expóról is ott van az összes info összegyűjtve.
Szuper, köszönjük szépen az információkat, akkor jó workshopolást kívánunk mindenkinek.
Köszönjük, várunk mindenkinek.
Köszi szépen, szervusz.
Köszönjük,
sziasztok. Dr. Tóth Péter Benjáminnal, az Artisius üzleti transformációs igazgatójával, a Dalszerző Expo alapítójával beszélgettünk. Közben azon gondolkodtam, hogy a perkántor olyan, mint a belkántó.
Ja.
Tehát te lehetsz akár egy belkántor.
Eleve a kántor az olyan. Abszolút.
Igen.
Annak át kell mennie minden ilyenen.
Igen.
Már önmagába a
belkántor, Endre.
A Millás reggeli műfajokon és zsánereken átívelő kulturális hozamgeneráló rovat hangzott el. Fektesd be magadba, kulturálódj!
Ma este Beintech, érkezett ide egy kérdés, itt látod, hogy a ma esti Beintech esetleg följebb, lejjebb,
hol, lejjebb
ott,
följebb?
Harmadik, föntről. Úgy, ott.
Tényleg.
Online követhető. Ezt többen kérdeztétek.
Sajnos direkt nem követhető. Azért, hogy tessék eljönni.
De ha eljön a Szilvi is, akkor nagyon finom kávé van, nagyon finom üdítők vannak, ilyen szuper jó,
igen,
ilyen gyümölcsös,
igen, jó kis falatkák.
Cuccok, falatkák, azok nagyon finomak, így van. Meg hát ott lesz egy ilyen teljesen élő Millás reggeli, tehát úgy csináljuk meg, mint egy rádióműsort egész pontosan, ti pedig akkor élőben nézhetitek, és közben meg utána lehet velünk beszélgetni. Úgyhogy ez a...
Majdnem mind ott
meg,
teszünk,
meg közös Ács Gábor szídást tartunk, igen, a Telekom székház
aki
előtt.
Meglógott.
Aki meglógott, így van, és majd ki kell neki találni valami büntetést.
Így van. Egyébként a radiocafe 98.hu oldalon, illetve .hu/események oldalon lehet regisztrálni még az eseményre, mert hogy ingyenes, csak regisztrációhoz kötött.
Hol van a Schmidt-Andi?
Schmidt-Andi, nem tudom.
Schmidt-Andit várják a kollégái a bejárat mellett jobbra, a stúdióban.
Kérdezi a bérfarkas, hogy kutyát be lehet-e vinni? Nem, mert megenné a falatkákat.
Egyébként nem tudom, hogy a Telekom székházban mi a policy.
Hát én sem.
Most azt figyeltem, hogy nagyon sok helyen jártam, ahol egyre több embernek van ebbe különböző mentettek, nem mentettek, kedvencek, és a legtöbb helyre be lehet most már vinni. A legutóbb, amin nagyon meglepődtem, az a Beer Selection, Craft Bar például, illetve azon belül az Alli bevásárlóközpont teljes mértékben kutyabarát, oda is
az
be lehet
cipelni. Az már egy ideje. Sőt, már azt hiszem a nyitás óta.
Igen. Ezek nagyon jó dolgok szerintem, mert nem azzal kell megpróbálni meggátolni például az, hogyha gond van egy kutyával, hogy tiltunk mindent, igen, mert az nem fog működni, hanem az edukációval és azzal, hogy segítünk esetleg, kihelyezünk olyan dolgokat, amik segítenek. Szia, Andika!
Szia!
Jó, hogy kabátba jöttél.
Ugye? Lefagyasztatok itt engem.
Lefagyasztatok.
Egy hűtőben
látjuk.
Nem is a hideg a baj. Az
rád megy.
Igen, vagy pont rám fúj is, mint hogyha szélviharba kerülnék.
Pedig fönt hagyom a legyeződ, de akkor
nagyon pedig nem is vagyok magas.
Elfú fölötted, de aztán valahol megfordul a légáram, aztán
mégis. Nem tudom.
Nagyon jó a riport, alanyotok, a feleségemnek is megjött a kedve az autószereléshez, írta. A kedves hallgató Messenger elvég az első riporttal kapcsolatban, és volt, aki viszont a félvezetők és a csípek számát firtatja.
Hát ott az a 70 ezer az nagyon sok volt, azért hőköltem meg, vagy átra én is, mert
az egyik gyártó, a Polar Semiconductors-nak a statisztikája szerint 1000 és 3000 között van, a modern elektromosokban 3000 körül van, azt mondják. Mm-hmm. De hogy mi minősül annak? Lehet, hogy a chip az, a félvezető chip az tényleg ennyi, de bármilyen kapcsoló, tranzisztor, vagy valami, ha ezeket összeszámolod, akkor lehet
akkor
több.
Lehet, igen.
Nem tudom, hogy pontosan hogy értette az interjú alany.
Én is elgondolkodtam, bár elég sokat dolgoztam a kis Poszkimon, az 1002-es Zsigámon, a 120-as Kodámon, úgyhogy sőt, még az lehetett. Opel Kadettemen
még
is.
Még azokon lehetett, igen.
Még azokon lehetett, úgyhogy azon gondolkodom, hogy van, maradt-e abból annyi tapasztalat.
Most olyan,
esetleg egy
újrakezdés. Kiveszed a belsejét lényegében, és igen, így beraksz egy újat kb.
Abszolút, meg rádugod a kompjúter.
Volt akkor olyan, hogy a Ladába lefulladtam, megálltam, mindent megráztam bent, egy kicsit megmozgattam, igen, és indult.
Persze.
Igen, hát, és a harisnyával helyettesített XI, igen.
Igen, meg a seprűnyél elindított kis poszki, mert kar sőt, volt melletted, és egy bovdennel húztad rá, igen, az indító motort.
Igen, az indító motornak volt egy olyan problémája is, hogy a mágneses ez a forgó rész hozzá tudott ragadni a külső házhoz, ja, és ezt egy ilyen jó nagy ilyen kulcssal meg kellett ütni, akkor lepattant róla, és akkor lehetett indítani. És nem is akarok elmenni vissza a Dacia-nak a kiváló dunctos üvegéig, amiben volt a hűtő, de egy ilyen dunctos üveg volt benne.
Arról az a hírjárta, sose voltam.
Ilyen kapcsos tetején volt, úgy lehetett.
Sose voltam Dacia-s, de az a hírjárta, hogy újat nem volt szabad venni. Mert körülbelül fél év, amíg minden, a Lukas tanktól kezdve minden.
Újat nem szabadott venni, és olyat, ami hétfőn, kedden készült, illetve csütörtök pénteken. A szerdait kellett, mert addigra bemelegedtek a munkások a gyárba.
Fú, kemény világ volt ez azért, úgyhogy szerintem nagy.
Pedig milyen szép is, egy szép barna Dacia.
Ugye? Hát az figyelj.
Hanem már csak a barna
varburg. Hát
a varburg kimaradt, igen. Most meg egyre inkább ácsingózok egy.
Barna, meg volt ez a mustársárga.
Az is szépen.
Hát a mustársárga, sőt a Skodából meg okker.
Az igen.
Az nagyon kemény volt, igen. Na jó.
Hát szép idők voltak ezek, igen.
Hát lehet, hogy visszatérnek, majd meglátjuk. Ahogy elnézem a híreket, visszalőjük magunkat a pár száz évvel. Na mindegy.
Hát gondolom, ti is ezen tanultatok annó.
Hát persze.
Először.
Hát én Skodán tanultam vezetni, télen, hóban.
Egy golfon tanultam vezetni, de Ladán volt. Télen
golfon,
én is hóban, iszonyú nagy
burzsúj.
De az már kockalámpás.
Kettes golf, vagy egyes, nem is tudom valamint, tehát nem ilyen négyes, nem tudom, hányas
Istenem,
golf.
De jól elbeszélgettük az időt. De jó, ezt úgy még lehetne folytatni. Elbúcsúzzunk. Jön Fejér Marian a majd utánunk a pont jókorban. Hallgassátok, maradjatok itt a kafén, gyertek bíntek 5.0-ra, és holnap pedig reggel találkozunk. Szerintem a Mihálovics Andrással várok szeretettel mindenkit. Ő természetesen nagyon morcos lesz, én továbbra is vidám.
Sziasztok!
Már a véget ért ugyan a műszak, az ügyelet azonban mindig tart. A sürgősségi és félig zárt osztályon holnap reggel újra megtöltjük a kávésbögréket, és felvesszük a piaci sztetoszkópot. Addig is keressetek minket közösségi rendelőnkben a Facebookon, a mai adás podcastjét pedig a radiokafé98.hu és millásreggeli.hu oldalakon, a Spotify-on és a Google Podcast-en.
Millás reggeli.
A Rádiókafé gazdasági Muppet Show-ja. Két dologban bízhatsz. Az egyik mi vagyunk.